Edes jó Mária rádió hallgató testvérek, a történelem folyamán rengeteg ellentét volt, különösen a 1500-as évek közepén, második részében a katolikus és protestáns egyházak között. A francia és a spanyol egymással versengtek, hogy ki a nagyobb, ki az erősebb, egymást mindenféle bántalmazásokkal illették, egymásnak a szent helyeit, mondjuk ezzel a szóval meggyalázták, szétverték a maguk a prédikátorokat, vagy a lelkészeket, a papokat, azokat egymás mindenféle üldözték, megölték, mindenféle gyalázatnak kitették őket, és 1566-ban Antwerpenben tartott zsinaton megalapították a kálvinisták németalföldi egyházi szervezetét. Kitűnt azonban, hogy a fanatizmus ilyen vad eszközeivel a katolicizmust nem lehetett kiirtani a németalföldön. A kormány leverte a lázadást, Orányai Vilmos pedig, mint a mozgalomban leginkább kompromitált egyéniség, bár nyíltan nem vett részt benne, kénytelen volt Németalföldről Nassau-ba menekülni. A békét azonban mégsem lehetett helyreállítani. A királyi büszkeségében megsértett II. Fülöp a protestáns vandalizmusra maga is elhibázott taktikával válaszolt. Mint teljhatalmú megbízottját, legkiválóbb hadvezérét, Alba herceget küldte a tartományokba. Alba kíméletlensége rémületbe ejtette az egész Németalföldöt. Orányai Vilmos hadseregének szétszórásával Alba herceg ugyan hadvezéri tehetségéről is bizonyságot tett, de az ország megbékítésére célzó politikájával elárulta a kormányzásra alkalmatlan voltát. A felkelésben ártatlan és királyhű Egmont és Horn grófokat, mint hazaárulókat kivégeztette, megtorló törvényszékei igazságtalanul ítéltek, az iparra és a kereskedelemre kivetett könyörtelen adók az egész ország gazdasági életét megfojtották. Ezért még azokat is maga ellen hangolta, akik az augusztusi lázadást elítélték. A püspökségekre vonatkozó királyi rendelet rendeletet végrehajtotta ugyan, de a személyi kiválasztásban nem volt szerencsés. A kinevezett új püspökök félénk emberek voltak, és tevékenységüket megbénította az a gyűlölet politikájának embereit látta. 1572-től országszerte sajnos felkelések törtek ki, Orányai Vilmos pedig ismét szervezni kezdte a menekülő protestánsokat, és élére állt a szabadságharcnak, amely az 1576-ban kötött genfi békeszerződésben Németalföldnek, mint a 17 tartományát egyesítette. Jól lehet, Orányai Vilmos 1573-ban nyíltan is otthagyta eddigi luteránus hitét, és a kálvinizmusra áttért. Ezzel Holland és Zéland tartományokban a kálvinizmus jutott uralomra. A katolikus istentisztelet pedig, mint bálványimádást, könyörtelenül betiltották. A spanyol világhatalmat most már erősen kompromitálta Németalföld. Csak Farnéze Sándornak, Pármai Margit fiának sikerült megmentenie a veszendő világhatalom hírnevét. II. Fülöpöt rábízta, hogy Németalföld nemzeti kiváltságait állítsa vissza, mire 1578-ban a déli katolikus tartományok kiléptek a békeegyezményből. Így Németalföld 10 tartománya, a mai Belgium, megmaradt Spanyolország és a katolikus egyház kötelékében, míg az északi protestáns többségű 7 tartomány, Hollandia, Zéland, Utrecht, Geldern, Gröningen, Friesland és Oberes, vagyis a mai Hollandia, 1579-ben egyesültek az Utrechti Unióban, és 1581-ben, mint protestáns vezetésű állam, elszakadtak Spanyolországtól. Az új állam élére Orányai Vilmost állították helytartóként, örökösödési joggal. 1584-ben bekövetkezett halála után fia Móricz, Anglia segítségével tovább folytatta a harcot Spanyolország ellen, míg 1609-ben a világhírű spanyol tengeri haderőnek, a nagy armádának pusztulásával hanyatló Spanyolországot hosszú fegyverszünetre kényszerítette. A Westfáliai béke 1648-ban véglegesen elismerte Hollandia függetlenségét. A politikai hatalomnak jelentősége egyetlen állam vallási életéből sem tükröződik vissza olyan tisztán, mint Hollandiáiból. Az önállósulásukkor a hatalomra jutó kálvinizmus a katolikusokkal szemben, mai szemmel nézve is teljesen érthetetlen rendszabályokat léptetett életbe. Az uralkodó államvallás kálvinista volt, és emellett a luteránus, ariminiánus és minden más protestáns felekezet szabad vallás gyakorlatot élvezett, sőt, ezt még a mohamedánokra is kiterjesztették. A katolikusokat pedig, bár az állam függetlenségért vívott hősi küzdelemből éppen olyan alaposan kivették részüket, mint a protestánsok, mégis megfosztották vallásuk szabad gyakorlásától. A katolikus papság nagy részének menekülnie kellett, a püspökségeket eltörölték, az egyházi vagyont lefoglalták, katolikusok állami hivatalt nem viselhettek, és mondhatatlan akadályokat gördítettek még a katolikus magán istentisztelet gyakorlása elé is. A helyzeten csak akkor történt némi enyhülés, amikor a kormány IV. Henrik közbelépésére kénytelen volt legalább a magán istentisztelet gyakorlását megengedni a katolikusoknak, mire számos holland katolikus pap visszatért hazájába. Csak hogy a kormány rendeletek mindenfelé megfeneklettek, és értelmetlenné váltak a hatóságok katolikus ellenes magatartása folytán. A vallásgyakorlati jogot például sok helyen úgy értelmezték, hogy az a szentmisére és a prédikációra nem vonatkozik. Csak a legnagyobb titokban lehetett szentmisért és szentbeszédet mondani, mert súlyos pénzbüntetésre ítélték vagy a papot, vagy a szentmisén résztvevő embereket. Vallási közállapotok egyébként tartományonként különböztek egymástól. Hollandiában és Utrechtben például, ahol a katolikus lakosság nagy tömegben lakott, a büntetéseket enyhébben alkalmazták ezzel szemben. Zélandban, ahol a katolikus és a protestáns lakosság keverten élt egymás mellett, katolikus pap nem kapott engedélyt állandó megtelepedésre. Különösen súlyos volt a helyzete azoknak a jezsuitáknak és ferenceseknek, akik 8. Kelemen intézkedései folytán korán, már a 16. század végén letelepedtek Hollandiában. A szentmisét csak a hajnali szürkületben, vagy az éjfél utáni órákban végezhették a titokban összegyűlt híveknek. Tartózkodási helyüket állandóan változtatnia kellett. Volt eset, hogy az első jezsuitáknak 12 nap alatt 8-szor kellett máshová költözni. E kemény intézkedések annál keserűbben érintették a katolikusokat, mert a 7 tartomány közül 4-ben, Utrechtben, Gelderben, Frieslandban és Oberrizelben a lakosság többsége katolikus volt. Helyzetük bizonytalanságát növelte még az a körülmény is, hogy még az egykor megadott szűkkörű jogok gyakorlása is hova tovább bizonytalan lett, mert a hatalmon lévő protestáns rendek újabb és újabb rendeleteket hoztak, és 1612-ben még azt is el akarták tiltani, hogy a külföldön tartózkodó holland alattvalók katolikus intézményeket látogassanak. Általános üldöztetéstől egyelőre nagy számuk és orániai Móricz vallási közönyössége miatt nem kellett tartaniuk, helyzetük azonban rendkívül súlyos volt. Rund prédikátornak 1675-ben Amsterdamban megjelent a Hollandok igaz vallása című könyve, a holland kormány mély vallásosságának bizonyítékául legfőbb érvként azt emlegette, hogy a katolikusoktól nem csak elvette templomaikat, iskoláikat és minden más intézményüket, hanem hogy még az állami állásokból is kizárta a katolikusokat, és istentiszteletük megtartását mindenféle hivatalos zaklatásról akadályozza. Ha azonban a jól megszervezett politikai hatalom hosszabb rövidek ideig mereven szembe is állhatott a nagy katolikus tömegek érzelmeivel, a lelkiség erejét nem csak hogy meg nem törhette, hanem azt az üldözések és zaklatások még szilárdabbá kovácsolták. A holland katolikusok öntudata nem csak a hitükhöz való ragaszkodásban jutott kifejezésre, hanem abban a korlátlan áldozatkészségben is, amelyet az egyházi javaiktól megfosztott katolikus papság fenntartásában tanúsítottak. Papjaikat az anyagi gondoktól mentesítették, hogy erőiket maradék nélkül a vallás ügyének szentelhessék. Megfelelő papság utánpótlásáról a Kölnben alapított papnevelő intézet gondoskodott, ennek fenntartását is magukra vállalták. Önfeláldozásuk nagysága és lelki szilárdságuk azonban az adatokból kidomborodik, hogy meghatóan, amelyeket Benti Voglio bíboros 1622 évi jelentésében találhatunk, milyen csodálatosan helytálltak. Rovénius apostoli vikáris 1617 évi jelentésében még az olvasható, hogy a katolikusok vallásszabadság tekintetében mélyen alatta állnak a hollandoknak és mohamedánoknak is. Ha a házasságukat nem protestáns lelkész áldotta meg, merő ágyasokként üldözték őket, a gyermekeiket nem kálvinista templomba keresztelték, pénzbüntetésben részesültek. A zsidóknak is vannak zsinagógáik, minden szekta élvezi a vallásszabadságot, csak a katolikusok kénytelenek áruraktárokba vagy magánházakba húzódni, ha nagy titokban szentmisét akarnak hallgatni. Az 1622. évi jelentés ezzel szemben már a holland katolicizmus bámulatos lendületéről tanúskodik. Papság létszáma az üldözések ellenére is emelkedett. Az első két jezsuita 1592-ben jött Hollandiába, 1622-ben már 22-en működtek a tartományokban. Ugyanakkor a világi papok száma 220-ra emelkedett, de a vallási szükségletek és igények kielégítésére még ez a szám sem volt elegendő. A katolikus hitélet olyan helyeken is újra lángra lobbant, ahol már 30-40 éve nem volt katolikus istentisztelet. Emellett egyre emelkedett a katolikusok létszáma is, mégpedig nem csak természetes szaporodás révén, hanem annál az apostoli buzgalomnál fogva, amelyel a holland papság a nem katolikus hollandokra is kiterjesztette működési körét. A lendület mértékét legjobban mutatja az a tény, hogy mikor az apostoli vikárius a 20-as években keresztül utazta Hollandiát, Deventer környékén mintegy 12 ezer embert részesített a bérmálás szentségében. Dániában katolikus megújódást lehetetlenné tette a politikai hatalom erőszaka. Itt az egyház korlátlan ura maga a király volt, itt az egyház legfőbb püspöke. Az egyház kormányzat teljesen a királyi kancellária hatáskörébe tartozott, amely annyira vigyázott a luteránus vallás kizárólagos uralmára, hogy még a protestánsok pietista mozgalmát is elfojtotta. Az 1648. törvény a luteránus vallás gyakorlatán kívül eltiltott minden más vallás gyakorlatot. Az 1683. törvény pedig fejvesztés terhe alatt megtiltotta, hogy Dánia területén katolikus pap tartózkodjék. Ezek a törvények, mint kiáltó anakronizmus egészen a legmodernebb időkig fennállottak. A katolikus megújódás ügye Angliában sem mutathatott fel eredményeket. Itt az egyház felemelkedésének kérdését nem annyira az Erzsébet alatt megindult üldözés döntött el, mint inkább az a körülmény, hogy Erzsébet hosszú uralkodás alatt az anglikán egyház egyrészt mélyen eresztette gyökereit az angol társadalom minden rétegébe, másrészt a királyi család, illetőleg az állami és az anglikán egyházi hatalom Erzsébet uralkodása alatt szoros szövetségben fonódott össze. De az Erzsébet alatt túlnyomó részben anglikánnál lett parlament is, éppen olyan féltékenyen őrködött a kialakult vallási viszonyok fenntartásán, mint ahogy maga a király is az anglikán egyházban látta a királyi hatalom egyetlen biztos támogatóját, főképpen a királynak egyházi főhatóságát kereken tagadó katolikusokkal szemben. A parlament féltékeny ragaszkodása az Erzsébet alatt kiépített államegyházi rendszerben kitűnik már az első egyházpolitikai határozataiból is, amelyet Erzsébet utóda, az 1603-ban trónra lépő első Stuart Jakab uralkodása első évében hozott. Helytelen állítás volna, írja, hogy az angol királyt abszolút hatalom illetné meg vallásváltoztatás kérdésében, amitől Isten óvjon, hogy ez egyáltalán joga lehetne halandó embernek. Valláspolitikai tekintetben tehát Erzsébet hosszú uralkodása alatt a parlament azzal vált döntő tényezővé, hogy a vallási téren hozott intézkedéseket a parlament is szentesítette, így a parlament szintén részesévé lett annak az egyházi joghatóságnak, amelyet Erzsébet elődei, 8. Henrik, az anglikán egyház alapítója, Eduard és Mária majd kezdetben maga is kizárólag király jogként tekintett. Illetővé vált nekik, hogy vallási kérdésekben tetszésüknek megfelelő változásokat eszközöljenek. Erzsébet után mindez már annál kevésbé volt lehetséges, mert a parlament az európai törvényhozások történetében úgy szólván példátlan szívosságot tanúsított jogaik védelmében, és inkább utat nyitott egy polgárháborúnak, mint sem, hogy feladja jogainak csak egy parányi részét is. Az anglikán egyház viszont azzal, hogy a pápa egyházi főhatóságával a királyt ruházta fel, így az egyházi hierarchiában a legmagasabb helyet a király foglalta el, a királyság legtekintélyesebb hatalmi eszközévé vált, amelytől a király éppen azért nem akart megválni, mert ezzel új hatalmának oszlopát döntötte volna le. Habár az Erzsébet által megindított üldözés alaposan csökkentette a katolikusok létszámát, mindamellett nem volt képes a katolicizmust teljesen elfojtani. Az anglikán lelkészség a katolikus papságot számbelileg rendkívül túlszárnyalta ugyan, de a számbeli kisebbséget buzgalomban jóval pótolta a franciaország és római szemináriumban nevelt angol papság, mely börtönt, kínvallatást és a halált is hősiesen elviselte, csak hogy lelki vigasztalásban részesíthesse honfitársait. Ezeken a lánglelkű papokon kívül az angol katolikusok másik erősségét alkották a katolikusnak megmaradt lordok, akiknek örökös felsőházi tagságát az angol törvényhozásban csak az 1678-i törvény szüntette meg. Ezek mindvégig kitartottak hitük mellett, bár a katolikus vallás gyakorlására kiszabott, roppant pénzbüntetések hatalmas vagyonokat emésztettek fel Erzsébet alatt. Az üldözés enyhülése pedig már azért sem volt várható, mert az egyház Erzsébet törvénytelen származását nem törvényesítette, s így uralkodának jogos voltát is tagadta. Felcsillant azonban a változás lehetőségének reménye, midőn Erzsébet halála után Anglia trónjás Stuart Mária fia első Jakab foglalta el 1603 és 1625 között. Anyja Stuart Mária ügyéért a katolikusok oly sok üldözést vállaltak magukra, hogy joggal várhatták tőle sorsuk jobbra fordulását és vallási üldözésük megszüntetését. Maga Jakab is Skótország királya valóban alkalmat is szolgáltatott ennek a reménynek a táplálására. Környezetében sok katolikus élt, a felesége Anna, bár titokban, de az ő tudomásával áttért a katolikus vallásra. Ehhez járult a nagyfokú idegenkedés, amelyet annyian merev skót presbiteriánusok iránt tanúsított, aminek azzal is kifejezést adott, hogy Skóciában helyreállította a püspöki méltóságot. Gyakran mellőzte azokat a szigorú rendszabályokat, amiket a skót protestáns rendek hoztak a katolikusok ellen, a királynő pedig azt ígérte a pápának, hogy a trónörököst katolikus vallásban fogja nevelni. Basilikon Dorum, Király Sarjadék című könyvének francia fordítását is eljutatta a pápához. Intelmeket foglal magában, amiket Jakab fiához intézett. Kemény szavakkal ostorozza benne a puritánokat, akik a hitszakadással Skótországot a romlásba döntötték. Óva inti fiát, hogy a szavuknak hitelt ne adjon, mert sehol annyi ármányt, annyi hamisságot nem fog találni, mint ezeknél a fanatikusoknál. 8. Kelemen pápa rendkívül örült, amikor Jakab könyvét olvasta. Igaz, hogy később nagy volt a csalódása, amikor ugyanez a könyv latin kiadásban került elé. Ez ugyanis már a katolikus egyház, és a pápa ellen olyan kifejezéseket tartalmazott, hogy 8. Kelemennek indexre kellett tennie. Mindez pedig csak később került napvilágra, úgyhogy nem volt csodálható, ha az angol katolikusok Jakabban Isten küldöttét látták, és az angol katolikus nemesség maradék nélkül első Jakab trónigénylése érdekében dolgozott. Kedves Jó Mária rádió hallgató testvérek, innen folytatjuk majd tovább Angliában a egyháznak a helyzetét a 17. században. Dicsértessék a Jézus Krisztus!